Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat itt a Sportértékben, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai első témánk nagyon érdekes, ugyanis a koronavírus járvány idején tényleg másról sem szóltak a sportgazdasági elemzések, mint hogy az üresen kongó stadionok, a kieső jegybevételek, esetlegesen kieső szponzorációs szerződések milyen nagy veszteséget okoznak az európai topkluboknak. Hát ennek ellenére azért a valóság mást mutat, mindjárt ezt járjuk körbe. Itt van velünk a telefonvonalban Pósvai László, a Deloitte sporttanácsadási üzletágának igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mert hogy a Deloitte legfrissebb riportjában gyakorlatilag azt mondja, hogy az európai labdarúgó piac mérete annak ellenére nőtt 10%-kal, hogy a 2020-21-es szezonban a pandémia bizony igencsak befolyásolta akár a nézőszámokon keresztül a mindennapi működést. Ez a riport, ez pontosan miből áll, milyen bajnokságokat, milyen csapatokat vizsgál, milyen mutatók alapján? Először ilyen módszertani kérdésekkel indítsunk, aztán a részletekbe is betekintünk.
A riport az gyakorlatilag a európai futballpiac méretét, gyakorlatilag a teljes, az összes ligát figyelembe veszi. Ebből részletesen azonban azért a top 5 ligát elemeztük, tehát az angol, a spanyol, a német, az olasz és a francia bajnokságokat, és ott hát nyilván az összes élcsapatot, tehát a körülbelül összesen 100 klubot néztünk magas szinten, de ott is a legelőkelőbb helyen álló csapatokra azért koncentráltunk. És amit elsősorban vizsgáltunk, az a bevételeknek a növekedése, a bevételek változása a korábbi évekhez képest.
Tehát akkor összességében 10%-kal több bevételt könyveltek el a klubok úgy is, hogy nem volt néző helyszínen.
Ez így van, hogyha itt ugye említettem, hogy ez a teljes európai labdarúgó piac, tehát ez azt jelenti, hogy itt ebben szerepelnek nem csak a top 5 bajnokság, hanem a nemzetközi labdarúgó események is többek között. Tehát amiért ez a 10% tudott növekedni annak ellenére, hogy nem voltak nézők a stadionokban, az elsősorban annak köszönhető, hogy azért a közvetítési díjak azok továbbra is fennálltak. Ráadásul a pandémia idején a top 5 bajnokságban 4-nél elhalasztották a mérkőzéseket, és ezen mérkőzések közvetítési díj bevétele viszont már a 2021-es szezon árbevételét növelte. Emellett ugye volt egy elhalasztott, később megrendezett Európa-bajnokság, és ez is ezt az időszakot növelte, annak a bevételét. Úgyhogy ennek köszönhető ez a 10%-os növekedés, de hogyha a top 5 bajnokságra nézzük meg ezt a számot, akkor azt láthatjuk, hogy ez inkább 3%-os növekedés volt, és ez a 2020-21-es szezonban egy olyan 15,6 milliárdos összbevételt mutatott, ami azért elmarad a 18-19-es, tehát még a pandémiát megelőző szezonnak a 17 milliárd eurós bevételétől. Viszont az a várakozásunk, hogy a 21-22-es szezonban, tehát ami nemrég zárult, annak az eredményei már azt fogja mutatni, hogy újra elérte ez az összbevétel a COVID előtti szinteket a top 5 bajnokságban. Mivel visszatérhettek a szurkolók, és ezzel együtt természetesen a meccsnapi bevételek is.
Nagyon érdekes, akkor haladjunk is ezzel a kérdéssel tovább, hogy hogyan strukturálódik egy nagy klubnak a bevételi szerkezete. Abból, amit elmondott, számomra legalábbis az következik, hogy azért nem a legfontosabb bevételi láb a jegy- és béleteladásból származó bevételek, hanem akkor inkább a közvetítési jogok azok, amik kiteszik a bevételek dandárját.
Ez így igaz, természetesen itt a pandémia alatt ott teljesen eltűnt a gyakorlat, ez a meccsnapi bevétel, de amikor visszatért ez a következő szezonban, azért mi azt látjuk, hogy olyan 10-15% között alakul ez a top 5 bajnokságban, tehát ami a meccsnapi bevétel, jegyeladás, meg amit ott fogyasztanak a szurkolók a stadion környékén. Körülbelül olyan 50-70% között látható a nagyobb klubok bevételi szerkezetében a közvetítési jogoknak a díjbevétele, és akkor a maradék körülbelül 30% az, ami szponzorációs kereskedelmi bevétel. Egyébként érdekes mód a pandémia idején, vagy pontosabban a 2021-es szezonban ez a szponzorációs bevétel sem csökkent jelentősen, mert a klubok nagy része azért tudta teljesíteni az ott vállalt kötelezettségeket.
Na mindjárt beszélünk, főképp a közvetítési jogok kapcsán érdekelne, hogy mely bajnokságnak, és hát itt akkor kimondom, hogy a Premier League-nek miért van ilyen nagy dominanciája ebben a tekintetben, de előtte még akkor arról, hogy említette, hogy az öt topligát azért kiemelten figyelték, melyiket érintette azért leghátrányosabban mégiscsak a pandémia?
Mi azt láttuk, hogy alapvetően az angol Premier League az 8%-kal tudta növelni a bevételeket. Tehát körülbelül a teljes, amit előbb említettem, 15,6 milliárdos eurós árbevétel, amit az öt top bajnokság együttesen hozott össze, abban körülbelül egy harmadát, 5,5 milliárdot tudott megszerezni 2020-21-es szezonban. Viszont a Bundesligában, illetve a spanyol bajnokságban, a La Ligában 5-6%-a csökkentek a bevételek a korábbi szezonhoz képest. Így ott ilyen kb. 3-3 milliárd euró az, amit elértek ezek a ligák. Viszont érdekes mód az olasz bajnokság százalékosan az összes bevételek tekintve a legnagyobb növekedést tudta elérni. 23%-a növekedett 2,5 millió euróra a bevétel, és ez még a Covid előtti szintet is meghaladta az olasz bajnokság tekintetében. És akkor az ötödik bajnokságról is beszéljek, a francia liga, hogy gyakorlatilag 1%-kal tudott nőni, tehát körülbelül stagnált a korábbi évhez képest. És ennek talán a legfőbb oka az, hogy szemben a másik négy bajnoksággal, ahol a pandémia miatt elhalasztásra kerültek az utolsó fordulók, és emiatt azok közvetítés joga a következő évnek a beszámolóba bekerült. A franciák ugye befejezték, lerövidítették a bajnokságot, tehát itt az a plusz bevétel az elhalasztott mérkőzések közvetítéséből az nem tudott beérkezni.
Az olaszok hogy tudtak ilyen sikeresek lenni, ennyivel növelni a bevételeiket, és akkor az olasz klubokon túlmenően mik voltak még a legjobb válságálló stratégiák, amiket kidolgoztak a klubok?
Hát először is az olasz kluboknak ez a bevétel növekedés, ez valóban nagyszer, ugyanakkor náluk azért jelentős költségnövekedéssel is járt ez. Tehát alapvetően ez így nagyon szépen hangzik, illetve hogyha összehasonlítjuk, ugye gyakorlatilag csak a spanyol és a német bajnokságnál csökkent az árbevétel. De összességében azt lehet látni, hogy ugyan bevételek nőttek, de az eredményessége a top bajnokságoknak, tehát a nyereségesség azért nem javult. Ha kivesszük a Premier League-et, akkor azt lehet látni, a másik négy top bajnokság összesítve az a működési eredmény szintén veszteséget mutat, és majdnem 1 milliárd eurós veszteséget generáltak ők. Tehát ugyan nőnek a bevételek nyilvánvalóan az új, elsősorban az új szponzorációs, illetve közvetítési díjak miatt, ugyanakkor ez nem tudta kompenzálni teljes körülön azokat a költségnövekedéseket, amiket akár az átigazolások, akár a fizetések, a játékosok fizetése eredményezett.
Azért akkor ez tényleg egy éles kontraszt, akkor gyakorlatilag a öt top liga közül a Premier League volt egyedül nyereséges?
Gyakorlatilag a Premier League volt egyedül jelentősebben nyereséges a működés szintjén, ugyanakkor a spanyol bajnokságnál ott is gyakorlatilag ilyen közel nullszaladós volt, és a többi volt, ami jelentősen veszteséget generált, de ez működési eredmény szintjén volt. Hogyha az adózás előtti eredményt nézzük, akkor ez minden ligára jellemző, hogy még veszteséget termelnek. Itt 2010-ben indult el az UEFA által indított program, ugye ez a pénzügyi fair play, aminek az volt a célkitűzése, hogy körülbelül ugye a pandémia idejére át, akkor még ezt nem lehetett tudni, hogy ez a vírushelyzet adódik majd, érjék el a klubok ezt a úgynevezett break event, amikor a bevételek és a költségek egy ilyen közel nulla eredményt produkálnak, tehát már nem veszteségesek. Természetesen az, hogy jött ez a vírushelyzet, ez közbeszólt, és emiatt ezeket a célokat nem sikerült elérni, holott azért az elmúlt 10 évben javultak a mérlegegyensúlyok az egyes kluboknál. De most a UEFA pont emiatt a következő időszakra már nem is a pénzügyi felvétel, hanem úgynevezett fenntartatósági célokat tűzött ki, és ott még szorosabb kontrollt fog jelenteni, aminek a kluboknak meg kell majd felelni. Itt elsősorban a költségek, amiket játékos fizetése, átigazolásokra, ügynöki jutalékokra vonatkozóan költetnek el a klubok, annak kell a 24-re elérni maximum 70%-át a teljes bevételnek. Tehát az UEFA célja az, hogy ez a break-even az elérhető legyen, most már a vírus helyzet után, és minél előbb nyereséget termeljenek már adózás előtt is a klubok.
Ennek a fenntarthatósági előírásnak könnyebben tudnak megfelelni a klubok az ön véleménye szerint, mint az eredeti fair play szabályzatnak, tehát hogy balanszba legyenek a kiadások és a bevételek?
Én azt gondolom, hogyha azt nézzük, hogy szigorúbb kontroll alatt lesznek a klubok, és ennek valóban lesz kézzelfogható jele, tehát hogyha valaki ezeket a célokat nem éri el, akkor ott akár súlyosabb szankciók is lehetnek, kizárások, és nem olyan jellegű mondjuk pénzügyi büntetések, amiket mondjuk egy ilyen tehetősebb tulajdonosi struktúrával rendezve ki tud termelni, akkor azt gondolom, hogy rá lesznek kényszerítve a klubok, és ezzel a céllal, hogy a fizetéseknek illetve hát az átigazolási költségeknek csak egy meghatározott részét érheti a bevételnek az összege. Ezzel azt gondolom, hogy ez a cél ez jobban teljesítőbb, vagy pontosabban jobban kontrollálható az Európai Labdarúgó Szövetség által. Negyed évente fogják vizsgálni gyakorlatilag ezeknek a szabályoknak, hogyan felelnek meg a klubok.
Na ez egy kulcskérdés, mert azt hiszem, aki követi a sportot és meghallja ezt a szót, hogy UEFA pénzügyi fair play, hát nevet egyet, hogy ez gyakorlatilag arra jó csak, hogy kijátsszák a nagy klubok.
Ez így vált, erre sok ugye példát lehetett hallani, hogy az embernek tényleg ez az érzése. Azt gondolom, hogy ez az új szabály természetesen akkor ér valamit, hogyha ez komolyan is lesz véve, és adott esetben a szankciók lesznek. Azt azért ténylegesen azért érdemes figyelembe venni, hogy jelenleg azért a fizetések és a bevételek körülbelül úgy aránylanak bajnokságonként, rendkívül magasak még, tehát pláne, hogyha figyelembe veszük ezt a 70%-os célt. Angliában ez az előző szezonban ez 71% volt, tehát a teljes bevétel 71%-et költötték fizetésekre az angol klubok. Ez Németországban azért sokkal jobb, ott azért a tradíció is az, hogy óvatosabbak a klubok, tehát sokkal fenntarthatóban működnek, ott 65%-ot így is elérte ez az arány. Spanyolországban 74%, Olaszországban 82%, és a Franciaországban pedig ott nagyon magas 98%, tehát gyakorlatilag majdnem minden egyes eurót az fizetésre költenek a klubok. Természetesen ez egy átlag, itt azért a Paris Saint-Germainnek az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkozott vele a sajtó.
Hát igen, ott egy Messit, egy Neymart, egy Mbappét kell fizetni. Igen.
Így van, úgyhogy ez természetesen nem ettüsti a helyzetet. Azt gondolom, az olasz és a francia bajnokságnak azért az jelentős kihívás lesz a következő években, de várható azért az, hogy a bevételek növekedni fognak, tehát nyilvánvalóan költségadon, és oda kell figyelni, de véletlenül a bevétel növekedés, hiszen a turkok nem tűntek el, mindenki nagyon várt már, hogy újra lehessen stadionokba menni, ráadásul a közvetítési jogokban is új ciklus indul, mind az UEFA-nál, tehát az új következő 3 évre kötött szerződések lépnek életbe, ezért az a várakozás, hogy a bevétel oldalon azért tud nőni ezekből a forrásokból a kluboknak a bevétele.
Ja, a Covid idején nem tűntek el a bevételek, sőt, hogyha egy ilyen nagy képet nézünk, akkor még 10%-kal növekedtek is. Hogyha most pusztán a szurkolói aktivitást figyeljük, akkor az becsatornázódott-e mondjuk a merchandising felpörgésébe, vagy más módon a szurkolók azért pénzelték-e a kedvenc klubjukat, ha nem is jegyvásárlással?
Ahogy említettem, a kereskedelmi bevételekben a jelentős visszaesést nem látunk, tehát ez a része azt gondolom, hogy viszonylag stabil tudott lenni. Ténylegesen a meccsnapi bevételek tűntek el, viszont ami jelentős pluszforrás biztosított itt a kluboknak, az igazából 2 rétű. Természetesen a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség is, illetve az Európa Labdarúgó Szövetség is, meg az adott bajnokságoknak a szövetsége is támogatta a klubokat. Gondolok itt arra, hogy például az UEFA, független attól, hogy voltak mérkőzés elhalasztások, továbbra is fizette az adott kluboknak, vagy szövetségeknek pontosabban a díjakat, illetve azokat a közvetítés elmaradása miatti úgymond visszautalásokat, tehát amiket nem tudtak ugye teljesíteni az elhalasztás miatt a szövetségek, klubok, ezeket átvállalta például az UEFA a szövetségektől. Magyarán mindent megtett, hogy abban az átmeneti helyzetben, amikor még a bevételeket nem sikerült újra elérni a kluboknak, a Covid időszak előtti bevételeket, akkor azért ezt a fenntartható működést tudják támogatni. A másik nagy forrás pedig, hogy itt megnövekedett az intézményi befektetőknek az étvágya is az európai labdarúgásban, úgyhogy ez az aktivitás is megnőtt, számos klub, illetve szövetség vagy bajnokságba került sor befektetésre, ahol természetesen egy jövőbeli bevételekből részesedik a befektető, de ugyanakkor most hozott be friss pénzt, ami tudta adott esetben az adósságrendezést, illetve a jövőbeli növekedést megalapozó infrastruktúrális fejlesztéseket támogatni.
Itt kifejezetten mondjuk tulajdonosváltásról van szó.
Így van, de például nem csak kluboknál, hanem ugye a CVC Capital Partners, aki befektetett a spanyol ligába is, illetve az olasz ligába is, ez egy komoly 2 milliárdos tőkét tudott behozni, ami nyilvánvalóan a szövetség a klubok között elosztott. Egyébként érdekes módon Spanyolországon azért 3 klub, a Real Madrid, a Barcelona és az Athletic Bilbao ezt nem szavazta meg, tehát ez nélkülük zajlott, ők saját maguk intézték. Elsősorban a Barcelona ezeket most a legutóbb a hírekben is lehetett hallani tőkebevonásokat.
Akkor az intézményi befektetők kedve az cseppet sem ment el, hanem ők érezték, hogy azért ez az európai labdarúgó szekér pandémia ide vagy oda gurulni fog tovább, és egyre nagyobbra duzzad. A közvetítési jogokra térnék át, vagy a közvetítési jogból származó bevételekre. Azt mondják, hogy a Premier League Szlovákiának itt egészen elképesztő dominanciája van. Ez tényleg így van?
Ez abszolút így van. A Premier League dominanciája a közvetítő jogokban az abszolút fennáll, és ez azt látjuk mi az elemzések alapján, a szobában is így marad, illetve nőni fog. Ha megnézzük a belföldi és a nemzetközi közvetítési jogok értékét, akkor ez 2020-21-ben úgy nézett ki, hogy a Premier League 3,8 milliárd eurót bevételt tudott elkönyvelni ennek kapcsán, és utána a következő legnagyobb az a spanyol bajnokság volt, 2 milliárd euró, tehát majdnem a fele volt, az olasz az 1,8 milliárd, a német is hasonló, a francia bajnokság pedig 1 milliárd alatti bevételt tudott csak elérni. És ami nagyon érdekes, ugye a Premier League-ben most egy újabb 3 éves ciklus jön, tehát újra szerződték a közvetítési díjakat, és a nemzetközi közvetítési jogok piacán is már piacvezető volt a Premier League. 1,6 milliárd euró volt ez a nemzetközi közvetítési jog 2020 és 21-es szezonban. Ez egyébként a spanyol ligában szintén körülbelül a fele volt, mint hogy a teljes közvetítési jog is, és többszörös az olasz ligához képest. És ez továbbra is nőni fog. Mi azt látjuk, hogy a következő 3 éven szezononként kb. 2 milliárd eurót fog kapni, csak a nemzetközi közvetítésekből az angol bajnokság. Ráadásul most először a nemzetközi közvetítési jogokból származó bevétel az meghaladja a belföldit, ami azért Angliában hagyományosan magas. A következő 3 évre az kb. 5,8 milliárdot jelent összességében a belföldi közvetítési jog. Tehát ha összeadjuk a kettőt, ezen közel 12 milliárd euró 3 éven keresztül, amit a Premier League kap. Ennek legjobb esetben is a felét kapja ugye az utána következő spanyol bajnokság. És egyébként azt látjuk, hogy emiatt az angol bajnokságnak a bevétel összetétele azért egy picivel más arányokat mutat, mint a többi bajnokság, mert itt azért közel 70%-ot jelent a közvetítésekből származó bevétel.
És ez egészen elképesztő módon konzerválhatja a Premier League előnyét, tőke előnyét például a többi nagy bajnoksággal szemben. Ez egész egyszerűen itt arról van szó, hogy az angol bajnoksága a legnépszerűbb, azt nézik a legtöbben mondjuk a Távol-Keleten is, nem?
Abszolút igaz, és hogy ennek mi az oka? Természetesen minden klub vagy minden szövetség pontosabban ugye kampányol különböző földrészeken, de azt lehet látni, hogy a visszaosztások rendszere azért Angliában az nagyon kiegyenített. Nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy valaki egyrészt a Premier Ligába fölkerül, tehát óriási összegeket lehet pont emiatt a közvetítési díjak miatt beszerezni, és emiatt ebben a ligában játszó csapatok azok komoly pénzeket tudnak az erősítésekre fordítani. Ugye az elmúlt években azért ez tetten érhető, hogy milyen játékosok kerülnek az angol bajnokságba. Sokkal inkább ugye oda mennek most már a sztárjátékosok, mint például a korábbi évtizedben, ahogy a spanyol bajnokság volt ennyire vonzó. És ez nem csak a top 4-5 csapatra igaz, hanem középcsapatok is komoly erősítéseket tudnak szerezni. Tehát emiatt nagyon kiegyenített a bajnokság, nagyon erős a bajnokság, és azt gondolom ez az egyik oka annak, hogy ennyire népszerű tud lenni mindenhol ez a liga.
Köszönöm szépen az eddigieket, hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Pósfai Lászlóval, a Deloitte sporttanácsadási üzletágának igazgatójával. A Sportérték második részében a zenét követően jövünk vissza.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.